Szívünk hálájával jöttünk eléd ma délután is magasztalni, dicsőíteni téged, szeretetedért, kegyelmedért, bűnbocsájtó irgalmadért, amit gyakorolsz naponként életünk felett. Köszönjük, hogy egybegyűlhettünk, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és meg akarod osztani a te ígédet a mi részünkre. Segíts, hogy meghalljuk a te hangodat, segíts, hogy megértsük üzenetedet, és segíts, hogy tudjuk a mindennapi életben gyakorlatba ültetni mindazt, amit tanítasz bennünket ma este. Nekünk is, akik szolgálunk, kérünk, nyissad meg elménket, szívünket, őrizd meg attól, hogy fölösleges beszéd legyen, ami beszédünk, töltsél be szent lelkeddel, hogy tudjunk hatékonyan szólni a te ígédből, úgy, ahogy üzenni akarod te a te néped számára. Köszönjük, hogy másütt is összegyűlhettek a te nevedben, testvéreink. Kérünk, hogy áldjad meg mindazokat, akik összegyűltek a te nevedben. Mindenütt áraszt ki lelkedet, Uram, a gyülekezetekre, a szolgálattevőkre, és adjad, hogy drága neved megdicsőjön, ami népünk által is, ma délután is, itt és mindenütt, ahol egybegyűltek. Amen.
Meg a Jóisten igéjét. János evangélium a második részének az első 12 versét fogjuk felolvasni. És harmadnapon menyegzőlőn a Galilai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mond, néktek megtegyétek. Vala pedig ott 6 kőveder elhelyezve, a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fér vala. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja valahonnint van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítá a násznagy a vőlegényt, és mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megitasodtak, akkor az alábbalót, te a jó bort ekkora tartottad? Ezt az első jelt a Galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Azután lemének Kapernaumban ő és az ő anyja, és a testvére is tanítványai is. Ott maradának néhány napig. Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Örülhetünk annak, hogy együtt lehetünk. Isten az ő áldását akarja adni számunkra ma délután is, és egy nagyon szép ígét olvastunk fel arról, hogy az Úr Jézus milyen hatalmas, milyen dicsőséges, és mennyire nincs ő előtte lehetetlen dolog. A kútvizet borrá változtatta Kánában, és ez egy nagy csoda, mert se azelőtt, se azután ezt ember nem tudja megtenni. Mikor az Úr Jézus a kenyeret megszaporította, és adták a tanítványok 4000-nek, és aztán majd 5000 embernek, akik ettek belőle, férfiak, akkor is olyan csodát tett az Úr Jézus, amit ember nem tud tenni. De ezek a csodák az Úr Jézus Krisztus jelenlétében, az Úr Jézus Krisztus által valóra válhatnak. A mi életünkbe is. Ugye mi, akik idősebbek vagyunk, meg lehet még a fiatal generációból is, visszaemlékezhetünk olyan dolgokra, hogy Isten az ő kegyelméből, az ő fia érdeme által életünkbe megszaporította a kenyerünket. Tapasztaltuk azt sokszor. Mi is a családban életünk folyamán. És mikor visszagondoltunk évek múlva, visszagondoltunk arra az időszakra, azt mondtuk, nem tudjuk, miből éltünk. De mindig volt kenyér. És mindig volt az, ami szükséges. Azért, mert Isten ilyen Isten, hogy ma is sokszor nem veszük észre az apró csodákat, de csodák vesznek bennünket körül. És a csodák sorozatát éljük át életünkbe, hogyha odafigyelünk. És ez mind arra késztet bennünket, hogy mind inkább teljen meg a szívünk hálával. Hogy mentül többet dicsőítsük, mentül többet magasztaljuk őt, és mentül kevesebbet kérjünk. Hiszen úgy olvassuk az ígébe, hogy ő tudja a mi szükségleteinket. Ismeri élethelyzetünket. És sokszor, még mikor nekünk nem is jut eszünkbe, ő már cselekszik. És utána látjuk meg hatalmasan, dicsőségesen, hogy milyen kegyelmes, és milyen előrelátó, és milyen szeretetteljes a mi Istenünk. Ebben az esetben is az történt, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus által megmutatta szuverén hatalmát. Megmutatta azt, hogy nincs lehetetlen ő előtte. Ő úr a természeti törvények fölött. Hogyha ő akarja, akkor megváltoztathatja a természeti törvényeket. Csak egy szavába kerül. És ugye, hogyha végig gondoljuk az Úr Jézusnak a csoda tételeit, és egy kicsit elemezzük őket, akkor azt látjuk, hogy minden csoda tételnek megvolt a célja. Nem csak az, hogy valaki meggyógyuljon, nem csak az, hogy valaki lásson, nem csak az, hogy valaki ne éhezzen, hanem amellett volt egy hatalmas isteni üzenet, és van isteni üzenet minden csodatételében az Úr Jézusnak. Mégpedig az, hogy nincs fölötte más hatalom. Egyedül, szuverén Úr a világ mindenség fölött. És mondja is az Úr Jézus az ő ígéjében, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ezt az ő csodái által azok, akik akkor abban az időben éltek, láthatták. És a Jóisten az Ószövetségben is megmutatta az ő hatalmát az ő emberei, az ő szolgái által, és csodákat tett. Gondoljunk csak arra, amikor Mózes ott áll a fáraó előtt, és kér, hogy engedje el a népet a fáraó, és a fáraó nem akarja engedni. És Isten a csodák sorozatát végzi el Mózesen keresztül. Aztán majd hallottuk pénteken este, ugye, mikor az arám csapatok megtámadták Izrael fiait, Isten csodálatos módon az ő szolgájának megnyitotta a szemét, az ellenségnek bezárta a szemét. Isten e fölött is Úr. És végig, hogyha vesszük a Bibliába a Sidrák, Misák, Abednego esetét, hogy milyen csodálatos módon szabadította ki őket a a tüzes kemencéből Isten, ha vesszük a Dániel esetét, mikor az oroszlánok verméből Isten csodálatosan megőrizte, kiszabadította, és az éhes oroszlánok nem nyúltak hozzá, és nem tépték széjjel, mert Isten befogta a szájukat. És mikor foglalkoztam ezzel a dolgokkal, a csodákkal, akkor az jutott eszembe, és azt láttam az ígéből, hogy Isten ezeket a csodákat olyan embereken keresztül, olyan szolgáin keresztül tudja végezni, akik nem tulajdonítják maguknak a dicsőséget. Mózes egy percig se gondolta azt, hogy ami a faraó elő történt, az az ő ügyessége, vagy az ő nagysága miatt történt. Meg volt győződve arról, hogy ő egy egyszerű, alázatos ember, de van egy hatalmas istene. És végig a Bibliában, hogyha ezeket a csodákat meglátjuk, megnézzük, sehol nincs kiemelve, hogy egy ember, vagy valaki, aki által Isten végezte volna a csodát, az ki nyomta volna mellét, és azt mondta, na ugye, hogy én mit tudok csinálni. Viszont a fáraó emberei, a mágusok, a varázslók, azok is tettek csodát. Egy bizonyos fokig ők is elmehettek a csodatételben. Csak az a különbség köztük és Mózes között, hogy míg Mózes a mindenható Istennek tulajdonította a dicsőséget, addig ezek az emberek saját maguknak. És azt mondták, mi is meg tudjuk tenni, mondták a fáraónak. És testvérek, az a rossz az egész dologban, hogy manapság is vannak olyan emberek, akik csodát akarnak tenni. És bizonyos fokig meg is engedi nekik Isten, hogy milyen hatalom által és milyen erők által végzik, ez nem vitatom most, de megengedi Isten bizonyos embereknek is csodát tegyenek. És onnan lehet felismerni Isten embereit és a sátán embereit, hogy addig, amíg Isten az ő emberein keresztül végzi a csodát, azok szinte nem is tudnak róla. Vagy ha tudnak is, akkor rögtön Istennek adják meg a dicsőséget érte. Az álpróféták, az áltanítók, a sátán emberei, mikor csodát tesznek, vagy csodát akarnak tenni, akkor mind saját magukra hívják fel a figyelmet. Figyeljük csak meg, ugye most annyira terjed az éter hullámain keresztül a hír minden, is hallunk ilyen-olyan csodákról, gyógyulásokról, és különböző fantasztikus dolgokról. És nagyon elszomorít, mikor azt hallom, hogy XY ilyen és ilyen és ilyen nagy ember, és ezt tudta megtenni. És szó sincs róla, hogy Isten az ő szuverén hatalma által végezte azt a csodát azon az emberen keresztül. És nagyon fontos ez, testvérek, hogy legyen tudatunkba az, hogy minden, ami történik, Istené a dicsőség érte. És amint mondtam, a csodák sorozatát éljük naponként, és milyen jó, hogyha mindenért tudunk hálát adni. Az egészségért, a békességért, a meleg otthonért, a mindennapi kenyérért, habár mi is sokszor kell fáradjunk, és kell dolgozzunk érte, de akkor sem miénk a dicsőség, és nem mi termeljük ezt ki a magunk erejétől. Mi hívő emberek tudjuk, hogy Isten csodálatos kegyelme az, hogy megadja nekünk a mindennapi kenyerünket és a mindennapi szükségleteinket. A másik, amire felfigyeltem ebben az ígében, az, hogy Isten emberei, azok, akik ismerik az Úr Jézus Krisztust, oda kell figyeljenek az eseményekre. És nyitott szemmel kell járjunk a világba. Nézzük csak meg itt ebben a felolvasott ígében Máriát, az Úr Jézus anyját. Észrevette, hogy elfogyott a bor a mennyegzőn. És szól a mesternek, a fiának, elfogyott a boruk, nincs bor. Aztán szól a szolgáknak, hogy bármit mond nektek, megtegyétek. Annak ellenére, hogy az Úr Jézus nem mondta konkrétan, hogy na most aztán én adok nekik bort. De Mária már előre látott és tudta, és mondta a szolgáknak, hogy akár mit mond nektek, megtegyétek. Na ez a hit, testvérek. Az Úr Jézus Krisztus hatalmában, az Úr Jézus Krisztus erejében való hit, hogy nyitott szemmel járunk, látjuk a problémákat, látjuk a nehézségeket, látjuk a krízist, és elmondjuk az Úr Jézusnak. Uram, ott és ott ilyen problémák vannak, ilyen és olyan bajok vannak. És ugyanakkor a hit kell kísérje ezt a mi imádságunkat, és el kell mondjuk azoknak, akik ilyen helyzetben vannak, hogy figyeljetek oda az Úrra, mert az Úr fog tudni cselekedni. Minket, keresztény embereket sokszor azzal vádolnak a nem hívő emberek, hogy mi naív emberek vagyunk. Bedugjuk a fejünket a homokba, mint a struc, és nem látjuk, hogy milyen nehéz világban élünk. Úgy félrehúzódva vannak a hívők, aztán ők naivan el vannak ottan, így jellemeznek sokszor bennünket. De nem így van. Isten embere, a hívő ember, a keresztény ember nyitott szemmel jár. És látjuk a veszélyt, látjuk a nehézségeket, látjuk a problémákat, de nem sújt le bennünket. Nagyon szépen hallottuk pénteken este a magyarországi testvérünknek a szolgálatában, hogy igenis, látta Elizeus, hogy ott van az ellenség, az ellenségnek a csapata, de látta a mennyei sereget is körülötte. És nem azt kérte az Úrtól, hogy Uram, az én szolgámnak fogd be a szemét, hogy ne lássa az ellenséget, hogy ne féljen. Hanem azt kérte, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hogy lássa, hogy mennyien vannak mellettünk. És sokszor így vagyunk, testvérek, hogy be akarjuk fogni a szemünket, hogy ne lássuk a veszélyt, ne lássuk a nehézségeket. De Isten azt akar, hogy nyissuk ki a szemünket. Lássuk, lássuk. De lássuk azt, hogy ő mellettünk van. Az ő seregei tábort járnak körülöttünk, mint ahogy a Zsoltáros mondja. És vigyáznak ránk, hogy meg ne üssük lábunkat a kőbe. És ez a boldog tudat, testvérek. És ne gyakoroljuk azt, hogy bedugjuk a fejünket a homokba, és ne lássuk, hogy mi történik körülöttünk. A hívő ember mindig táglátószögű ember, és látja a bajt, látja a nehézséget, a szegénységet. És olyan sokszor megsajdul a szívem, mikor járok a városba, és látom, hogy gyerekek kódulnak. És mikor olvasom az újságban, hogy kiskorú gyerekek betörtek ide, betörtek oda, 10 éves lányokat prostitúcióra kényszerít a környezete, az éhség miatt, a nehézség miatt. És hogyha mi bedugjuk a fejünket, és nem látjuk ezeket, akkor nem lehetünk igaz szolgálja az Úr Jézus Krisztusnak. Mi ezeket meg kell lássuk. És nagyon jó lenne, hogyha közösségileg is látnunk ezeket a dolgokat, és kérnünk a mi Istenünket, hogy tegyen valamit, ha kell rajtunk keresztül, használjon bennünket arra, hogy legalább egy hajléktalant, legalább egy perifériára sodródott szegény embert felkaroljunk. Krisztushoz vezessünk. Csodák ma is vannak. És Isten akarja végezni az ő csodálatos munkáját rajtunk keresztül. Nagyon szükséges, hogy nyitott szemmel járjunk, nyitott szívvel járjunk, és hajlandók legyünk arra, hogy szóljunk az Úrnak, és gyakorlatban is tegyünk valamit azért, hogy Isten az ő csodálatos munkáját véghez vihesse környezetünkben. És ez nem csak az anyagiakra vonatkozik, testvérek. Sokkal több a lelki baj körülöttünk, mint az anyagi. Nagyon sokan vannak, akik elveszítették hitüket, reménységüket. És az anyagi nehézség, az anyagi baj, meg betegség, meg sok minden, ennek a következménye lehet csak, hogy az ember elveszítette a lelki tartását. Nagyon sokan vannak, akik lelki betegek. Sokan vannak, akik lélekben már halottak. Az Úr Jézus Krisztus betegeket gyógyított, és halottakat támasztott. És akkor, mikor kiadta tanítványainak a parancsot, hogy menjetek el, Nem csak azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, hanem azt is mondta azelőtt, mikor legelőször küldte el a tanítványait, hogy betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek. És ez lelki értelemben reánk van bízva hívő emberekre. Lehetnek ilyen csodák. Sátántól megszállott emberek szabadulhatnak. Reményvesztett emberek új reményt kaphatnak, hogyha mi a helyünkön állnánk, testvérek. Én kívánom azt, hogy Isten mutassa meg nekünk azt, hogy a csodának nem csak örülni kell, a csodán nem csak ámulni kell, hanem aktívan részt venni benne a hívő embernek, hogy Isten tudja végezni az ő népe által, az ő népe között csodálatos munkáját. Segítsen erre az Úr bennünket. Amen. Egy éneket énekelünk, az ének után Nagykasza Pétert kérjük szolgálni, és utána a tini csoport fog szolgálni.
Thank you. Dicsérjétek az Urat, dicsérd én lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek, éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegyen a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében, aki teremtette az eget és földet, a folyót és mindent, ami bennük van. Aki megtartja hűségét örökké, igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt áld az éhezőknek, az Úr megszabadítja az elfogottakat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket. Szereti az Úr az igazakat. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat!
Örömmel készültünk a szolgálatra, viszont kicsit szomorúsággal is a szívünkben, mert egy tag nem lehet közöttünk betegsége miatt. Gondolom, tudják a testvérek, hogy Nagy Balázsról van szó, aki egy elég súlyos betegségbe szenved, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak érte.
Hogy életem, úgy, mint én nekem, mindig szegbe zengje a kereszt alá. Uram, hadd legyek, mint az éneket, mindig szengő jó és rossz napok alá. Jézus a szívemben, nem árthat semmi sem, ő megnyugtatja a legbusabb szívet. Add, hogy életem, úgy, mint én nekem, mindig szentve zengje a kereszt alá. Add, hogy életem, úgy, mint én nekem, mindig szentve zengje a kereszt alá. Uram, hadd legyen, mint az éneket, mindig zengő jó és rossz napokon át. Jézus a szívemben, nem árthat semmi sem, ő megnyugtatja a legbusabb szívet. Add, hogy életem, úgy, mint énekem, mindig szentve zengje a kereszt alá.
A bűnösök barátja. Jézus a bűnösök barátja volt, szegényt gazdagot nem válogatott. Azt sem figyelte, milyen a színe, de észrevette, milyen a szíve. Jézus nem a külső szerint ítélt, nem vetette meg mások személyét. Minden embert egyformán szeretett, bárki bajával hozzá mehetett. Ha én Jézus követője vagyok, mindenkinek szívből megbocsátok. Bármennyit is vétkezett ellenem, én azt soha szemére nem vetem. Nehézségében gyorsan segítem, azt teszem, mit Jézus tett én velem. Így együtt haladunk a menny felé, s boldogan érkezzünk atyánk elé. Ugye milyen szép Jézussal élni, szeretete melegét érezni. S ha az ő szentségével beteltem, környezetem boldoggá tehetem. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Idén a fejezetünk címe az volt, hogy Krisztus katonái. Az első leckénk avval kezdődött, hogy azt mondták, hogy van két csapat, az egyikben mi is tartozunk, és az mindig harcol egymással. Hát az a két csapat, az Isten és a sátán csapata. És az Isten csapata teljesen ellenkezője a sátán csapatának. Egy római katona sem úgy ment ki a harcba, hogy éppen volt, hanem neki mindig készenlétben kellett állni, és mindig fel kellett legyen fegyverkezve. Felszeretnék olvasni 3 igeverset a Pál levele az Efézusiakhoz, 10-13-ig. Végül pedig erősködjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának és az urai és az urak gonoszságai ellen. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Elsősorban magamnak és utána a testvéreknek is azt kívánom, hogy mindig készenlétben tudjunk állni, hogy ellene tudjunk állni a csábításoknak és a kísértéseknek.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hát Tini órán arról is volt szó, hogy milyen hálátlanok is tudunk lenni, pedig nincs okunk rá, hiszen az is már egy nagy csoda, hogy egészségesek vagyunk. És sokszor úgy kezdjük a napot, hogy én ezt nem tudom megtenni, nem tudom megcsinálni, pedig Isten ad rá erőt, hogy elvégezzük a mindennapi dolgainkat, és gondoljunk bele, hogy néhány embernek nem adatott meg az a kiváltság, hogy egészséges, és ők mégis úgy, ahogy vannak, szolgálják Isten. A Biblia azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hát én elsősorban magamnak, aztán mindenkinek kívánom, hogy akármilyen helyzetbe is kerüljünk, nem mondjuk azt, hogy nem tudom megcsinálni, mert Isten ad rá erőt. Amen.
Galárd ez a világ, mutatja a szépet, hiúság vásárán kínások örömet. Rang, hírnév, tisztesség, csábító kirakat, akik nem vigyáznak, megfogják azokat. Szépet mutat, ám de csalók a déli báb, sok ifjú már kárral megjárta a vásárt. Öröm helyett üröm, keserű csalódás, holtig tartó bánat, mit adhat a világ.
Happy.
Papné Major Krisztinát kérjük szolgálni, és utána a pengetős zenekart.
Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy amit Isten megígért, azt ő be is váltja. 98-ban házasodtunk össze a férjemmel, azzal a szilárd elhatározással, hogyha kisfiunk fog születni, akkor Dávidnak fogjuk nevezni, és az első kislányunkat pedig Deborának. Teltek a hónapok, eltelt egy év is, és még nem mutatkozott semmi jel arra, hogy kisbabánk születne. Közeledett a 2000-es év, mindenkinek nagyon tetszett ez a dátum, nekünk is, és arra gondoltunk, hogy milyen szép lenne, hogyha 2000-ben születne kisbabánk. És aztán azt mondtuk, hogy nem, mégse, az olyan sokára van. Ez 98-ban hangzott el. 2009-ig kellett várni 12 évet arra, hogy itt tarthassam kezemben kislányunkat, Deborát. Az eltelt években sok mélységet megjártunk. Nagyon erős volt a vágy a szívemben, hogy én is szeretnék édesanya lenni. Voltak különösen nehéz időszakok, voltak kisebb-nagyobb műtétek, gyógyszeres kezelések, volt sok reménykedés, és volt sok csalódás. Nagyon élénken emlékszem Sipos Dénes és Tümi kisfiának a bemutatására. Abban az időben különösen nagyon szomorú és elkeseredett voltam, mert ismét csalódnom kellett. És már azon gondolkoztunk, hogy Isten vajon akar nekünk adni kisbabát, vagy úgy kell ketten élni. És egy újabb szomorú időszakban egy ifjúsági találkozón vettünk részt, ahol mindenki kapott egy igekártyát. Férjemén az állt: választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Az enyémen pedig az: de én vigadozni fogok az Úr előtt, és örvendezek szabadító Istenem előtt. Egymás mellett ültünk, megmutattuk egymásnak az igekártyáinkat, és tudtuk, hogy igen, lesz kisbabánk. Már csak az a kérdés, hogy mikor. Ismételtek az évek. Ez olyan 6-8 évvel ezelőtt volt, amikor ezt az ígéretet kaptuk. De onnantól kezdve biztosak voltunk, hogy igen lesz. Voltak kísértések, voltak csüggedések a következő években is. Voltak, akik megkérdőjelezték ezt. Azt mondták, hogy biztos, hogy jól értettétek? Nem lelki gyermekekre gondolt Isten? Nem örökbefogadott gyermekre? És azt mondtuk, hogy nem. Isten azt ígérte nekünk, hogy lesz saját kisbabánk. Volt, aki sajnált. Volt, aki együttérző volt. Volt, aki tapintatlan. Volt, aki Isten jogos büntetéseként értelmezte az áldás elmaradását. És nagyon sokan voltak, akik imádkoztak. Egy év és egy hónappal ezelőtt tudtuk meg, hogy megtörtént a csoda. Fel se tudtuk fogni. És azon gondolkoztunk, hogy miért? Miért most? Mi változott az elmúlt évekhez képest? Jobbak vagyunk? Szentebbek vagyunk? Jobban szolgálunk, jobban megérdemeljük. És az volt bennünk, hogy nem. Isten így látta jónak, hogy most adja meg ebben az időben. És nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért. Ahogy mondtam, sok sírás és sok átszenvedett anyák napja, és sok bűn is volt ebben az időszakban, de volt olyan is, hogy Isten megértette velünk, hogy ő szeret minket. Ő a mi szerető édesatyánk. És ő nem akar rosszat nekünk. Ő nem olyan, mint a rossz gyerek, aki a hangya útjába akadályokat tesz, hogy ne tudjon tovább menni, és nevet rajta, hanem Isten szeret, és Azt mondjuk, hogy amíg Isten így látja jónak, amíg így vagyunk kedvesek előtte ketten, addig így leszünk, így fogjuk szeretni egymást. És az egymás iránt való szeretetünk és odaadásunk csak erősödött. Most nagy hálával nézünk minden nap a kislányunkra, és emlékeztet bennünket arra, hogy amit Isten megígért, azt ő meg is tudja tenni. És ha Isten valakinek házastársat ígért, vagy gyermeket, vagy azt, hogy a szeretei meg fognak térni, vagy azt, hogy meg fog gyógyulni, vagy azt, hogy a betegségben erőt fog adni az elhordozáshoz, Isten meg fogja adni, mert amit ő megígért, azt ő be is váltja. Itt van erre egy bizonyíték. Köszönöm.
Engedős zenekart hallgatjuk meg, utána Hecke Piroska testvérnőt kérjük.
Erzsébet, csodát virágzik a jelen. Csodálatos te veled járni, álljon utamban gátnak bármi, erődnek hittel kaput tárni, és új csodákra várni jó. Mert neked új csodáid vannak, néha észrevétlen elsuhannak. Nincsen látószeme, csak annak, aki meglátja a csodát. Látó szem, ámuló tekintet, segíts, Uram, meglátni mindet, mint a harmattal telehintett, réten csillogó cseppeket. Csodádat körülöttem, bennem, segíts boldogan észrevennem, hogy az ének újongva zengjen és dicsérje irgalmadat. Megújulás és bűnbánat, üdes arjat hajt a kiszáradt, kopárfa gyümölcsöző ágat, halálhelyén életterem. Előttünk jársz, te vagy az élet. A tegnap is hirdeti fényed, de ha mi ma követünk téged, csodát virágzik a jelen.
Úgy bólopengetős zenekart hallgatjuk meg, és aztán Havas Péter testvét kérjük szolgálni.
És arról olvasunk, hogyha olvassuk az evangéliumokat, hogy az Úr Jézus csodákat tesz, és csodákat művel. És úgy olvastuk itt az igében, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Azért tett csodákat, hogy mi higgyünk benne, és a mi életünk átalakuljon. Azon gondolkoztam többször is, hogyha ha az Úr Jézus, aki itt járt ezelőtt két évezredde sok csodálatos dolgot tett. Vajon változott-e? Változott azóta a világ? Van-e a mai kereszténységben is azok a csodák, amiket ő tett? Jelen van-e most is az életünkben, az életvitelünkben? Hogyha ő eljött a világba és csodákat tett, és tett, amit tett, prédikált, gyógyított, stb. Aztán elment. Sokan úgy mondják, utána nem történt semmi, nem változott semmit. Mi keresztények kell, hogy lássuk, hogy nem úgy van, hanem Isten országa egyre növekedett. Aki ismeri a kereszténység történetét egy kicsit is, és mindannyian annyira ismerjük, hogy tudjuk, hogy először volt néhány száz tanítvány, aztán lett néhány ezer, néhány tízezer, és ma nem tudom hány millió, akik hisznek Jézusban. És az év ezredeken keresztül voltak bizonságtevő emberek, akik ugyanazt a lelkületet, ami az Úr Jézusban van, ugyanazt megélték, ugyanazokat a dolgokat. Azt mondja az Úr Jézus, hogyha én bennem hisztek, akkor nagyobb dolgokat cselekeztek, mint amit én cselekedtem. Ez alatt lelki dolgokat értek, hogy az a lelkület, az az megváltozott élet meg volt, és meg kell legyen bennünk. És akkor térek a magam életére. Krisztina egy személyes bizonságtevést mondott el, hogy mi volt az ő kérése az Úrtól. Nekem is volt néhány kérésem az Úrtól, akkor, amikor az Úr megszólított, és amikor igen mondtam, hogy én követni szeretném őt. Azt hiszem, ez minden kereszténynek a kérése. Az volt a kérésem, hogy igazából lehessek az ő szolgája, és ne hiába töltsem el az életet, hanem megértsem, mi az Isten akarata, és valóban úgy éljek. Ha megadta nekem az Úr, hogy olyan környezetből, ami félig volt hívő, félig nem, megismertem őt, és én, aki egyáltalán nem is állt eszem ágába, hogy valaha Istent kövessem, Isten megadta azt, hogy őt kövessem, de azt kértem, hogy add meg Istenem, hogy megértsem a te akaratodat, és teljes szívből azt cselekedjem. Ma is ez a kérdésem Istentől, és még egy dolgot szeretnék elmondani, ami szintén ilyen személyesebb. Egyszer, most nemrég, Kassa Zoltánnak, aki nagyjából velem egyidős, volt egy ilyen mondása, hogy az embernek a 40 éves kora környékén felteszi a kérdést, hogy az életének a fele elmúlt. Mit tett eddig az életbe? Hát én is elmúltam 40 éves, és akkor addig nem tettem fel ezt a kérdést, de akkor feltettem én is ezt a kérdést. Tényleg elmúlt az életem fele, biztosan. Hát nem tudom, hogy fogok-e 80-nál többet élni. Nem is ez a lényeges, hanem az, hogy egy idő után az ember felteszi a kérdést, hogy tett valamit ebben az életben? És lentől van egy fontosabb kérdés. Itt van még egy másik fele az életemnek, hogyha van. Abban valóban azt fogom-e tudni tenni, amit Isten vár el tőlem? Az a kérdésem minden nap Istentől, hogy ne csak éljek, hanem Istennek kezébe hasznos eszköz lehessek. Hogyha szétnézünk a világban, mi a világban a legnagyobb probléma? Hát tudjuk, én is tudom, és csak sokszor nem veszük elég komolyan. Azt, hogy az emberek nem Istennel törődnek, nem Istenre figyelnek. Ha újságot olvasunk, tévét nézünk, rádiót hallgatunk, ott mindenről szó van, csak Istenről nincs. Emberi jogokról van szó, politikáról van szó, Európai Unióról, globális felmelegedésről, nem tudom micsodákról. Ezek az emberiség problémái. Vajon ezek az emberiség problémái? Hát mi tudjuk, de valóban tudjuk, hogy valóban nem az az emberiség problémája, hanem az emberiség problémája az, hogy nem hisznek, vagy nem hiszünk, de főleg, hogy nagyon sokan nem hisznek Istenben, nem is abban keresik a megoldást. Nem is Istenben. Fel se vetődik, hogy valamelyik politikai összejövetelen, fel se vetődik ez a kérdés, hogy Istenhez kéne fordulni, és akkor megoldódnának a dolgok. Vagy legalábbis valamennyire megoldódnának, hogyha többen Istenhez fordulnának. Másik problémája még az emberiségnek, ezt a szót, hogy bűn, mi ezt sokat használjuk itt az imaházban. Az újságokban tévében, rádióban nem igazán olvasunk erről. Hát persze, hogyha bűncselekményről, hogyha valaki gyilkos vagy, tömeggyilkos vagy nem tudom micsoda, akkor igen. De az, hogy bűn az, hogy az emberek nem Istenhez, nem Istenre figyelnek. Az, hogy a bűn, igazából ez a bűnnek az oka. Hogy az, hogy az én életemet úgy élem, ahogy az emberek az életüket úgy élik, ahogy szeretnék élni, és nem úgy, ahogy az Úr elvárja tőlük. Én azon sokat gondolkozom, hogy mi az, amit én személyesen tehetnék, hogy ez a helyzet megváltozzon. Mit tudok tenni, hogy körülöttem megismerjék Istent, akár a családomban, akár ez a 7 milliárd ember, aki él ezen a világon. Ezt minden nap felteszem Istennek, vagy igyekszem minden nap feltenni ezt a kérdést, és igyekszek minden nap választ találni. Hát sokat nem tudok tenni. Egy igevers van, amit felolvasok, és ezzel már be is fejezem, a bizonságtevésem. Itt már nem ez a bizonságtevésem az másod kell legyen kinn a világban. Ezt a mondani valómat fejezem be. Maradjatok én bennem, én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcset. Gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Azt hiszem, hogy ez a, amire minden nap kell törekednünk. Az, hogy ezzel foglalkozom, vagy azzal foglalkozom a hétköznapokban, az nem olyan fontos. Sokkal inkább fontosabb az, hogy Istennek, Jézusnak a közelében maradjak. És akkor azt mondja, hogy aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nélküle úgy sem tudok tenni, de hogyha ő bennem maradok, akkor az életem lehet gyümölcstermő. És ezt szeretném, hogy ez így legyen. Amen.
kánai csoda, egy ismerős igét olvastunk, és egy mennyegzőről van szó, ahol közben lépett egy kis dolog, egy kellemetlen dolog, hogy elfogyott a bor. Itt vagyunk szülők és idősebbek, ugye? Mindjárt azon gondolkozunk, hát mi történt, ottan elszámolták a dolgokat, vagy hogy történt ez a dolog? Ugye mi, akik már mennyegzőn mentünk keresztül, szülők, ugye leültünk és kiszámoltuk, hogy hány vendég, hány személy lesz, aztán ennyi étel, ennyi ital, ennyi meg minden ott, mindent, és valahogy úgy jött ki a dolog, hogy hát ütötte a széle hosszát, és kijött a dolog. Hát én nem tudom, hogy hogy történt itt ez a dolog, hogy itten el lett számolva a dolog. És az, hogy ez itt történt, az nem véletlen. Azt nem tudjuk, hogy hogy történt, mert nem írja a Szentírás, hogy ki volt ezért a hibás, de az, hogy egy olyan dolog lépett közbe, ami nagyon kellemetlen volt. Általában a mennyegző, miután lezajlik, aztán mindenki elmondja a véleményét, igaz? Ez jó volt, ez nem volt jó. Lehetett volna másképpen csinálni. Sőt, még az is fennáll, hogy mi a szülők, és a szülők szeretnék, hogy a gyermeküknek a mennyegzője az legyen a legszebb, a legkitűnőbb, hibamentes legyen. Na hát menjünk tovább ezzel a dologgal, és nézzük meg azért, hogy mi történhetett ottan, mert a mi tanulságunkra iratott le. Az egyik dolog, már megemlítettem azt, hogy az volt a gond, hogy ott egy olyan dolog történt, hogy elfogyott a boruk, és itt elakadt mindenki. Most mi lesz? Hogyan fogunk tovább menni? Már a mennyegző. Kezdődött a probléma. Hát ez egy csodálatos, egy rendkívüli mennyegző volt. Gondolhatunk arra is, hogy ugye ott a család összegyűlt, ugye a fiú részéről, a lány részéről, tehát a családnak az ünnepi a mennyegző. Már a családban elkezdődik a probléma a mennyegzőkor, hát akkor hogy lesz majd azután? Gondolhatunk erre is, igaz? Ha már most kezdődik a baj. Hát a családainkban is adódnak bajok. Nagy baj volt ez abban az időben. A családjainkban is adódnak bajok, olyan bajokkal találkozunk, amire mi nem számolunk. Nem is gondoltunk rá, hogy ez be fog következni. Nézzük meg, hogy hogyan oldódnak meg a dolgok, és ebben az esetben is hogyan sikerült, hogy megoldódjon ez a kérdés, és ezt alkalmazhatjuk a mi életünkben is. Úgy, ahogy figyeltem az igét, lehet alkalmazni a mi életünkben is. Mielőtt szólnék ebből az igéből, az idő már egy kicsit el van telve, de megpróbálunk, hogy befejezzük időbe, a nem véletlen az, hogy elfogyott a bor. Mielőtt szólnék az igéből, már említettem azt, szeretném megemlíteni egy kicsit a borral kapcsolatban. Sokan emberek, biztos nem csak én, a testvérek is találkoztak ezzel az embereknek a véleményével, amikor felhozódik a bor meg az ital kérdése, és azonnal oda teszik nekünk, hogy azt mondja, hát azt ott is ittak, és még az Úr Jézus adott bort az embereknek. Szeretném azt elmondani, hogy ezt semmiféleképpen nem alap arra nézve, hogy támogassa azokat az embereket, akik nem tudnak lemondani az italról. Miért szeretném elmondani? Mert nem véletlen dolog az, hogy elfogyott a bor, de miért fogyott el a bor, testvéreim? Én úgy gondolom, mert Jézus ott jelen volt. Arra mennyegzőre meghívták Jézust, és ahol Jézus megjelenik egy szívbe, vagy egy családba, ott eltűnik a bor. Ez családilag nálunk is így történt. Édesapám, egy édesapám egy részeges ember volt, az egész Ivánicki família, ittasok, mesterembere, de is első osztályú szákosok. Az egész família ilyen volt. Azt tudom, mikor Jézus beköltözött a családunkba, körülbelül 10 éves voltam, még arra is emlékszek, 62-ben történt. A boroskancsó eltűnt az asztalról, és oda került a Biblia. Aztán a borral kapcsolatban szeretnék elmondani néhány igazságot, amit megértettem. Azok, akik támogatják a bornak az ivását, azok töltsék meg a vedreket vízzel, és azt a bort igyák. Ezzel a borral kapcsolatban itt az Úr Jézus neve megdicsőd, Isten dicsősége nyilvánvalóvá vált. Az ittas emberek dicsőítik az Urat. Az ittas ember, az iszákos emberek dicsőítik, megdicsől az Úrnak a neve. De hogy is dicsől meg? Ott szégyent hoznak a Jóistennek a nevére, a Jóistennek a neve gyaláztatik, nem dicsől meg az Úrnak a neve. Az Úr Jézus bora által hittek az neki. Hithez jutottak. Az iszákos emberek az iszákosság által, a hatalma által oda segíti őket, hogy higgyenek? Dehogy is, szó sincs róla. A Jézusnak a bora kiózanította az embereket. A Jézusnak a bora az a megtérésre józanítja az embereket. A változás, a csodálkozás, hogy mi történt itten. Amikor már nem volt bor, akkor kezdett el dolgozni Jézus. Figyeljük meg, testvéreim, azokban a családokban, és a gyülekezetekben, ahol nem mondtak le az szeszes italról, az részegségről. Tessenek megnézni, azok a gyülekezetek tönkre mentek, és tönkre mennek. Nem hiába mondja Pál apostol, ne részegedjetek meg borból, amiben kicsapogás van, hanem teljesítetek be Szentlélekkel. Nem lehet a kettő egy, bor és Szentlélek. A Jóisten munkája ki ezt, ezt nekem is meg kellett értsem. Visszaemlékszek, nem tudom, elmondtam, vagy nem. Amikor elindultam én is a lelki élet útján, akkor azt mondtam, egy pohár bor az meg lett. Hát azt miért ne igyam meg? Hát a kollégákkal, szülinap, meg stb. Tudjátok, mi történt? Az történt, hogy az egyik kollégám leitta magát, és már ki akarták tenni a munkahelyről. Én meg nagy frissen odaálltam elébe bizonságot tenni, és azt mondtam, Laci bácsi, rabja az italnak. Tudja, meg tudja szabadítani az Úr Jézus. Végig hallgatott, és nézett rám. És végül azt mondja nekem, na csak te hallgassál. Nem együtt ittunk. Nem együtt ittunk. Csak te hallgassál. Úgy elhallgattam én, mintha semmit nem szóltam volna. Azt hittem a föl ketté hasat. Hazamentem, a Jóistennel álltam, és elkezdtem sírni. Azt mondtam, döntés elé állított az Úr. Vagy szólok, és nem iszok, vagy iszok, és szólok. Így állított a Jóisten döntés elé. A Jóisten segítsen meg bennünket, igazán segítsen rajtunk ezen a területen, akinek nem sikerült megszabadulni, hogy adjon az Úr igazi szabadulást, egész szabadulást. Elfogyott a bor. Amikor elfogyott, a bor akkor kezdett dolgozni Jézus. Na lássuk meg azt, hogy hogyan történt ez a dolog, és hogy az Úr Jézus tudjon cselekedni. Tudjon dolgozni. Egy néhány dolgot el szeretnék mondani ebből az igéből. Mert ez nagyon fontos. A legelső dolog, amit alá kell húzzuk, hogy addig, ameddig én tudok tenni, addig, ameddig én tartom magamat, S addig, ameddig én tudom megszervezni, megrendezni az egész életemet, nem tud tenni Jézus. Amikor eljutottunk odáig, hogy már nem tudok tenni semmit. Most már én itt el vagyok akadva. És a Jóisten elvezet bennünket, mindenkit egészen odáig, amikor megállít bennünket. Én is úgy képzeltem fiatalkoromban, aztán fogom én rendezni az én életemet. Leszereltem, kerítek egy szép asszonykát, feleséget, aztán egy lakást rendezek, én leszek a legboldogabb ember a világon. Így képzeltem én. Nem sikerült. A Jóisten megállított, és nem sikerült az én elképzelésem. Akkor kezdett dolgozni az Úr. Mit kell tegyünk, mi kell történjen, hogy a mi problémáink meg legyenek oldódva? Akármilyen nemű probléma, ami adódik, ami közbelépett a mi életünkbe. Hát a legelső dolog az, hogy benne van az igében, hát jelen kell legyen Jézus. Hát hogyan került oda Jézus erre a mennyegzőre? Hát meghívták. Mint egy vendéget. Meghívták Jézust. Behívták. Legyen ő is ott. Kedves testvéreim, Jézus csak oda tud cselekedni, aki megnyitja a szívének az ajtaját. Ő kívül áll és zörget, kopogtat. És kéri, eresz be, eresz. Jézus azt mondja, aki megnyitja az a szíve ajtaját, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, vele leszek. Megoldom az ő kérdéseit. Belavatkozok az életében. Jézus nem fog senkinek az életébe beleavatkozni, aki nem kéri ezt, és nem akarja, nem ad neki szabad teret. Ő nem fog berontani. Illedelmesen ott áll és kopogtat a szívünknek az ajtajánál, és várja azt az alkalmat, amikor megtörünk, amikor megengedünk, és végül elmondjuk, Úr Jézus, gyere már, segíts rajtuk. Aztán. Érdekes dolog az, testvérünk már említette azt, hogy az édesanyja biztat, elment hozzá és elmondta neki azt, hogy né, ez a probléma. Visszautasítja. Azt mondja, asszony, nem jött el még az én órám. És ez nagyon megfogott engemet. Hogy Jézus cselekedjen, és ő tudjon dolgozni, Jézus nem a mi óránk szerint fog tenni, úgy, ahogy mi elképzeljük, hanem Jézusnak van órája. Nem jött el az én órám. Átéltem én is, tudom az én kedves testvéreim. Amikor mi bajba vagyunk, nagyon szeretnénk hamar túlesni rajta. És aztán imádkozunk, és aztán kérjük a segítséget, és úgy néz ki, mintha Jézus hallgatna. És még el is utasít, és azt mondja, nem jött el még az én órám. Hiába feszegeted. Anya, hiába feszegeted. Asszony, nem jött el még az én órám. Jézusnak van órája. És milyen jó az figyelembe venni őt. Mindenütt úgy történt. Az ő munkáján, az ő munkássága folyamán. A két testvérnő elküld Jézus után. Érdekes, Jézus nem siet. Elidőzik. Majd csak 4 nap után ér el Lázárhoz, a testvérnőkhöz, Máriához és Mártához. És a testvérnők azt mondják, azt mondják, Uram, elkéstél. Késő, ami testvérünk már meghalt. De még az is, hogy szaga van. Most már nem. Most már vége minden. És Jézus azt mondta, nem. Még nem jött el az óra. És Jézus oda ment a sírhoz. Jézusnak van órája. Milyen jó lenne ezen a délutánon, legelőször magamnak mondom, hogy vegyük figyelembe a Jézusnak az óráját. És a Jézusnak az órája az jól működik. és mi magunkat hozzá kell igazítsuk, és ez elég nehéz. Imádkozunk évek óta. Megtérjen valakinek a férje, megtérjenek gyermekeink, megtérjenek hozzánk tartozóink, és mint hogyha úgy néz ki, hogy nincs meghallgatás. Szeretnék biztatni mindenkit. Jézus figyel. És Jézusnak megvan az órája. Amikor ő imád meghallgató, és fog felelni az imára, és fog tenni. Legyen áltott az ő szent neve, érdemes benne bízni, és érdemes rábízni az életünket. Ezt elmondom tapasztalatból is, mert Jézus tudja, mikor kell tegye. Lehet, hogy bennünket akar formálni, addig. Addig akar tisztogatni bennünket. Addig le akarja tisztítani a helyzetet, hogy az ő neve legyen nagy, és ő dicsőjön meg. Nem mi, és nem valakik, hanem az ő neve dicsőjön meg, és ő legyen a nagy, ő legyen elismerve, és ki tudjuk azt mondani, Uram, erre mi képtelenek lettünk volna, ezt egyedül te tetted. Ez a célja az Úr Jézusnak, és ezt akarja a mi életünkbe megdicsőjön. Gondolom, hallották a testvérek, Müller György egy életen keresztül imádkozott a barátjáért, a legjobb barátjáért, és nem tért meg. És a ravatalom, amikor a barátja látta, hogy mint halott ember, ott össze van fogva a keze, semmi másodjedet nem látott, hanem belekiáltott a barátja, azt mondta, Gyurikám, még itt is imádkozol, értem, és ott tért meg. Istennek van órája. És legyen úgy, hogy ráhangolódunk a Jóisten órájára. Jézusnak, hogy történjen a csoda, Jézusnak nem csak órája van, Jézusnak van szava. Jézus mondani akar. Tessenek meg, tessenek nézni. Jézus azt mondja a szolgáknak, töltsétek meg azokat a vedreket vízzel. És ez megint egy tanítás lenne. Arra nézve, hogy vizet kell tölteni a vedrekbe. A kő vedrekbe. Nem akarok belebocsájtkozni, de mi általában a megpróbáltatásban megszoktunk keményedni. Megkövesedik a szívünk. És Jézus azt mondja, öntsetek vizet bele. Szeretném azt, hogyha a lelki szemeink megnyilanának is, ha körülöttünk vannak emberek, akik meg vannak viselve, és a próba, a nehézség, a baj megkeményítette. Egy dolgot, amit Jézus mondott, öntsetek vizet bele. Töltsétek meg vízzel. Nem szabályokkal, nem okoskodásokkal, nem véleményekkel, hogy így kell tenni, meg úgy kell tenni. Öntsetek vizet. Öntsetek igét. Jézusnak van szava, töltsetek vizet. És utána tessék megnézni. És azt mondja, és most. Most merítsetek belőle, és vigyétek. Most jött el az ideje. És most kell meríteni. És most kell venni. És most kell vinni. Jézusnak van szava. Érdekes, hogy a századosnak a szolgál, mikor megbetegedett, küldött utána, elküldte, és az elöljárókat. És az elöljárók mind mondták Jézusnak, Jézus, méltó, hogy megtegye, mert segítette a te népedet, a zsidókat. És egy kicsi idő után küld egy másik szolgát, és azt mondja, Úr Jézus, én nem vagyok méltó, hogy a házamhoz jöjj. És mondja ő, hogy én is parancsolok, és így tovább, mert százados vagyok. És azt mondja Jézusnak, te csak szóljál egy szót. Te csak annyit mondjál. Gyógyuljon meg az a szolga, és ennyi elég. És Jézus hátra tekint az egész tömegnek, és elmondja, még Izraelbe se találtam ilyen hitet. Milyen ereje és hatalma van Jézus szavának. S aki hisz a Jézus szavába, ott csoda történik. Ott változás történik. Legyen áldott az ő szent neve. Jézus bele tud szólni az én bajomba, és a te bajodba is. Neki van szava, ő tud hozzászólni, és neki elég, hogyha egy szava történt, egy szót mond. Megyek tovább. Hogy van az, hogy mindenki tudta, hogy mi történt, és az násznal nem tudta. Úgy olvasuk az igében, vitte a bort, és mindenki tudta, de a szolgát tudtak. Szolgát tudták. Hát a násznagy nem Jézust hívta. Kit hívott a násznagy? Kit vett elő, mikor megkóstolták a bort, és azt mondták, hogy jobb ez a bor, mint a másik. Tessék? A vőlegényt. Hát, így vagyunk mi emberek. Így vagyunk mi emberek. Mi egymástól várjuk a dolgokat. Hát a vőlegény, persze, hogy a vőlegény. A vőlegény volt ottan, ugye, mert minden ők szervezték, ők rendezték, ilyenkor úgy szokták mondani, a vőlegény is a mennyasszony, ahogy kéri. Ők így kérték. Ezek jöjjenek, ezek ne jöjjenek. Így történt. Ezek tették, lehet, hogy ők voltak a hibások. Ők számolták el a dolgokat. Aztán, tessék nézni, mindenki tudja, mindenki tudta, és azt mondja, a násznagy meg nem tudta, és nem tudta a vőlegény, hogy mi történt itten, mert választ nem adott. Nem adott rá. De a szolgák, itt van a Bibliában, zárójelbe be van írva, de a szolgák mind tudták, hogy mi történt ottan. Kedves testvéreim, igaz az, amit Jézus mondott. Vannak szemük, de nem látnak, van szívük, de nem éreznek, és van értelmük, de nem tudják ezt felfogni. Jézus jelen van, Jézus dolgozik, Jézus csodát tesz valakinek az életébe, és a mellette levő nem is látja. Kedves testvéreim, a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy igazán legyünk Jézus Krisztussal egy vonalon. Aztán ez volt az első jel, amit tett Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Alá van húzva. És hittek az ő tanítványai. Ma is a tanítványok hisznek. Ma is a tanítványok ismerik az Úr dicsőségét. Aki nem igazi tanítvány, az megelészik a kenyérrel, és azt is mondja, milyen jó volt a kenyér, nem haltunk éhen, a pusztában, mások megelégedtek a vízzel, és mégis elpusztultak a pusztában, pedig a Jóisten etette őket, itatta őket, mert csak egész idáig jutottak. Az igazi tanítványok elismerik azt, hogy Jézus az Úr. Ez volt az első jel. És Jézus jelezte azt, hogy ő az Úr mindenek felett. Jézus ezt a jelt akarja adni mindannyiunknak az életében. És meg akar jelenni. Be akar mutatkozni. A te életedben és az én életemben. És ezt azért teszi, hogy higgyünk benne. Hogy igazán ismerjük őt el, és adjuk neki a dicsőséget. Legyen áldott az ő szent neve, hogy Jézus ma is itt cselekszik, mindazoknak, azoknak az életében, akik igazán képesek feladni a régi életet, felszámolni a régi életet, akik már azt mondják, én már tovább nem tudom tenni. Gyere Jézus, tegyél te az én életembe. Az Úr ma is tud tenni. Kívánom azt, hogy a Jóisten az ő kegyelme által munkálja mi szívünket, és még amit akar nekünk magyarázni ebből az igéből, az ő szent lelke által vigyázz tovább, és vezessen be bennünket a Jézus Krisztusnak birodalmába, az ő dicsőségébe. Tessék nézni, Jézus azt akarja, hogy az ő neve megdicsőjön mindannyiunknak az életébe, és el tudjuk mondani, hogy dicső király az én megváltó. Dicsőséges a mi királyunk. Amen.